Sziasztok, Sárai Dávid vagyok, ez pedig az Apóca Show 24. része. Mai téma, előre szeretném bocsátani, nem vagyok szakértője a légzésnek, semmiféle hárombetűs, vagy ötbetűs, vagy mit tenni, vannak ezek a nagyon nagy mesteri a légzésnek is, mint az összes többi ilyen tudománynak is. Általában vannak ezek a hárombetűs képzések, amik nagyon drágák, és olyan tudást adnak, amit igazából mindenki tud, de sok pénzért cserébe. Illetve, hogyha az ember egy picit elkezd elmélyülni ezekben a dolgokban, sokat olvas, sok olyan embert követ, akit hát úgymond a hőseként kezel. Én nekem egyébként csak hőseim vannak, nem pedig mentoraim, tehát az a nagyon érdekes, mert na mindegy, nem akarok ebbe külön kitérni, de szerintem hősökre van szükségünk, akire azt tudjuk mondani, hogy na ilyen ember akarok lenni, aki mondjuk az edzés hőse, és akkor igazából könnyebb megkérdezni magunktól, hogy vajon mit tenne ez az ember az én helyemben, hogyha ebbe a szituációba kerülne, és akkor sokkal egyszerűbb így cselekedni. Mentorokra igazából nem nagyon tudok pénzt költeni, és ők sem igazán érnek rá, hogy velem foglalkozzanak. A kettőnek a metszete ez pedig azt jelenti, hogy hát nem tudom, hogy például Warren Buffett hány embernek a mentora, de egy Warren Buffett nem hiszem, hogy bárkivel is foglalkozik, mert az ő órabérét nem tudom, hogy bárki ki tudná fizetni, illetve hogyha ki tudná fizetni, az Warren Buffettnek elég lenne, hogy bárkinek is tanácsot adhass. Azt tudom például, hogy Warren Buffett, ő szokott olyat csinálni, kisorsol egy szerencsést, aki adott, van ilyen nagy adományozás, és akkor az adományozók közül kisorsol egy valakit, akivel eltölt egy ebédet. Hát valószínűleg az többet tanul az üzleti világról az alatt az egy ebéd alatt, mint más egy egész MBA oktatás. Ez a Master of Business Administration. Bocsánat a kis kitérőért. Tehát nem vagyok egyáltalán légzés szakértő, és nem is szeretnék az lenni, mert szerintem egy picit azért ezt túl lehet lihegni, szó szerint ezt a témát. Viszont belefutottam egy nagyon érdekes csevegésbe, egy felelős szülő blogon, nem tudom pontosan milyen neve, azt hiszem felelős szülő, talán valami ilyesmi. De a lényeg az, hogy egy Facebook poszt volt, hogy az 5. osztályos gyerekek zöme nagyon-nagyon fáradékony, rettentő fáradt. És ugye én megígértem az egész podcastelésemnek az elején, rögtön az első epizódban, hogy a botinak az ütemében fogunk haladni. Tehát nekem nem kellene azzal foglalkozni, hogy mi van az 5-esekkel, sőt azzal se kellene foglalkozni, hogy mi van egyáltalán az egyévesekkel, de az az igazság, hogy most teszek egy kivételt, mert én nem bírtam és oda kommenteltem. Mert a kommentek azok egyértelműen arra utaltak, hogy biztos, hogy le vannak terheve, ez 100% biztos, hogy ez meg az van, és senki nem beszélt arról, hogy, és amúgy nagyon rosszul lélegeznek a gyerekek. És az, hogy már az első órán ásítoznak, és fáradtak, és ki, egyrészt ugye nem alszanak eleget, az egészen biztos, illetve ha alszanak, akkor nem biztos, hogy eleget töltenek az alvásnak mindegyik ciklusa, és mindegyik fázisában nem tudnak igazán jól aludni. Ez is összefüggésben lehet a légzéssel. Szóval azt lehet elmondani, hogy én nem vagyok egy nagy légzés szakértő, de azért eléggé képben vagyok a légzés, és igyekszem gyarapítani a tudásomat, és igyekszem olyan embereket követni, akik viszont nagyon profik ebben a témában. Nem vagyok hajlandó pénzt fizetni azért, hogy kapjak egy papírt arról, hogy én jogosan követem ezeket az embereket, mert igazából, hogyha az ember elvégez egy bármilyen képzést, akkor ugyanezt fogja tudni, csak olyan tök büszkén mondja, hogy ő amúgy ennek a szakértője. Na most, hogy ezt tisztáztuk, gyorsan szeretnék reflektálni arra, miért nagyon fontos szülőként foglalkoznunk a gyerek légzésével, és miért a nevelésnek az egyik kritikusan fontos dolga ez, illetve miért kéne a saját légzésünket is rendbe tenni. Azt hiszem, hogy volt már pár epizód, amikor én erre célozgattam, és amikor már oda kommenteltem, én azt kommenteltem oda, hogy de tök jó lenne foglalkozni azzal, hogy a gyerekeknek elég nagy százaléka szállélegző, és hogy ne csodálkozunk, hogy ettől nagyon fáradtak. Nagyon sok lájkot kapott ez a hozzászólás, meglepően sokat. Az egyik anyuka írta is, hogy és hogy tudná rávenni a gyerekét az orrlégzésre. Mert hogy ő felfedezte, hogy a gyerek szállégző, és hogy hogy tudná ezt ráverni az orrlégzésre. Szóval, és látszik, hogy, tehát, hogy képbe van, vagy képbe került, nem tudom, hogy én okoztam ezt a nagy, óriási felismerést, de képbe került, hogy egy gyerek amúgy szállélegző. Lehet, hogy utána olvasott, mert nem rögtön jött a komment, hogy ennek van lehet összefüggése. Szóval van összefüggés, meg is mondom, hogy milyen összefüggéseket látok a légzés és a gyermeknek a fejlődése között. Ugye. A legnagyobb, amire egyáltalán nem gondolnánk, azon túl, hogy ugye az életben maradásunkhoz nagyon fontos az, hogy levegőt vegyünk, úgy is mondhatnám, hogy nélkülözhetetlen, ugye? Azon kívül a légzésnek nagyon sok egyéb szerepe is van, illetve nagyon sokan hiszik azt, hogy nekünk nagyon sokat kellene lélegezni. Valahogy nagyon benne ragadt a köztudatban ez, hogy óriási levegőket kell venni, nagy levegőt kell venni. És minél többször kell, mert az oxigén nagyon jó nekünk. Holott mindenki, aki a légzéssel egy picit elkezd foglalkozni, az rá fog jönni arra, hogy tulajdonképpen nekünk nem kellene ilyen marha sok levegőt vennünk, mert hát ez egy ilyen Buteyko nevű professzor fedezte fel, hogy sokkal többet lélegzünk, mint mondjuk az 50-es években. Azt is mondhatnánk, hogy kétszer annyi volumenű levegőt lélegzünk be egy nap alatt, mint 1950-ben. És ez nem azért van, mert hogy nekünk rossz minőségű a levegőnk, vagy rosszabb minőségű a levegőnk, de nem ez az oka, hanem mert egyrészt nagyon stresszesek vagyunk, másrészt pedig kezdünk teljesen elszakadni attól, amik vagyunk. Nem mozgunk, ülünk. Az 50-es években sokkal kevesebb ülőmunka volt egyébként, tehát így észrevehető, hogy még a Szovjetunióban is biztos, tehát érezhető, hogy ennek a hatása nem marad el, ennek az ülőmunkának, és a teljesen a fizikai aktivitásunknak a maximális lecsökkenése, az nem tesz jót a semminek, tehát hogy a keringési zavarok, a metabolikus megbetegedések, stb. Mindegyikre hajlamosabbak vagyunk, csak pusztán azzal, hogy elkezdtünk önmagunknak teljesen ellenmenni, és ahelyett, hogy mozognánk, inkább ülünk, és egész nap állunk, vagy ülünk. Szóval ugye a légzés amellett, hogy létfontosságú, nem a túl légzés. Tehát az a baj, hogy pont, hogy nem az a baj, hogy túl keveset lélegzünk, hanem hogy túl sokat lélegzünk. Ezt úgy hívják, hogy túl légzés. Hú, úgy hallom, Boti felébredt. Szóval ez a túl légzés, ezt úgy kell elképzelni, hogyha a gyerek száj légző, tehát a száján veszi a levegőt, és ott is fújja ki, akkor túl sok volumenű levegőt juttat be a szervezetébe, és utána azt nagyon gyorsan ki is fújja onnan, egy nagy keresztmetszetű csatornán, ugye a szájunkon. Tehát a szájunkon, ugye azért vesz be túl sok levegőt, hogyha összehasonlítod azt, hogy az orrodon mennyi levegőt tudsz beszívni, és a szádon, hát egységnyi idő alatt sokkal több levegőt tudsz beszívni a szádon, mint az orrodon, mert nagyobb az a cső, amin keresztül szívod. És ugyanígy kifele is. Viszont nem véletlenül teremtette a Jóisten az orrunkat. Tehát, hogyha a szánkon keresztül kellene lélegezni, vajon mi a franc lenne a szerepe annak az amúgy teljesen rossz ergonómiával rendelkező kis szervünknek, amit az orrunknak hívnak. Egyébként én kisebb koromban gondolkodtam rajta, hogy állandóan taknyos voltam, ugye, mint minden gyerek. Folyton taknyos voltam, és a megbetegedéseknél halálra idegesítettem, amikor ilyen tök piros volt az orrom, és azon gondolkodtam, hogy miért nem csak olyan, egy ilyen kicsi, vagy éppen egy bebényedés van, hogy miért kell, hogy ott legyen egy nagy orr, ami tele van takonnyal, és az ember csak fújja, és soha nincs vége, és folyton újra termel, mert micsoda egy rohadékes szervez. Tényleg voltak ilyen gondolataim, mai napig egyébként azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz formaterv, mert amikor az ember elkezd karatézni, akkor meg az az első, ami betörik neki, mert úgy kiáll, ugye, a többi részben, hát azt így megtalálja az ököl nagyon gyorsan, a másik embernek az ökle. Szóval az orr az olyan rossz helyen is van, meg folyton tele van takonya. És az orrunk pedig arra van, hogy azon keresztül szívjuk be a levegőt, ez nem csak azért jó, mert így kevesebb volumenű oxigén tudunk beszívni, mert a túl sok, tehát Igen, tehát nem csak azért, próbálom tartani a gondolatmenetet, bocsánat, tehát nem csak azért jó, mert kevesebb levegőt tudunk beszívni, hanem azért, mert az a levegő, amit beszívunk, az már meg is van szűrve, ugyanis az orrunkban egy komplett biztonsági rendszer dolgozik azért, hogy mi ne legyünk betegek. És itt majd szeretnék a maszkra is referálni, hogy milyen jó a maszk, főleg azoknak, akiknek kilóg az orra. Tehát azok vagy mind szájlégzők, és tudják, hogy a szájukon keresztül veszik a levegőt, és ezért nagyon helyesen a szájukat védik egyébként a vírusoktól, és az orrukat pedig egyáltalán nem is használják, tehát azon nem jut ki levegő, vagy pedig direkt szabotálják a rendszert, hogy ők amúgy orrlélegzők, jól veszik a levegőt, de ők hagyják, hogy az orruk szűrje meg a levegőt, szóval azokat, akiknek kilóg az orra, ez a kettő lehetséges magyarázata van. Szóval egyrészt túl sok levegőt szívunk be, ez nem jó, másrészt pedig nem szűrjük meg azt a levegőt, amit beszívunk, ez is egy nagy probléma. De ezzel a kettővel már érdemes foglalkozni, és mi van, ha túl sok oxigént szívunk be, miért baj ez? Nem az oxigén miatt igazán, tehát nem az oxigén okozza igazán a problémát, hanem az, hogyha túl sok oxigént juttatunk be, akkor túl kevés széndioxid van jelen a szervezetünkben, mert túl gyorsan, túl nagy volumenű oxigén jut be, akkor a széndioxid nem túl sokáig lesz elérhető, és elég kicsi mennyiségben lesz elérhető a szervezetben, és mindenki azt gondolja, hogy a széndioxid az rossz, valójában pedig a széndioxid az egy vezérlő hormonként működik a kis belsőnkben, nagyon sok folyamatot szabályoz, és most anélkül, hogy belemennék ennek az élettanába, mert nem vagyok erre felavatva, ugye, meg tényleg nem vagyok ennek úgy igazán a nagy szakértője, azt el lehet mondani, hogy azok, akik túl sok levegőt szívnak be a szájukon, és túl sokat is fújnak ott ki, több dologban egyeznek. Az első ilyen az az, hogy nem használja ki az agyuknak a kapacitását, tehát az agy deficitesen tud működni, hogyha túl sok oxigén jut be a rendszerbe, és túl kevés a széndioxid. Nem tudunk figyelni, álmosabbak vagyunk, fáradékonyabbak vagyunk, és az agyunknak nagyobb területe inaktív. Tehát remélem, hogy ez már elkezdi itt mozgatni a kis fantáziátokat, és kezd összefüggés lenni a szülős poszt a fáradékony ötödikesekről és az én szájlégzős kommentem között. Tehát, hogyha valaki túl sok levegőt vesz a száján, az egyrészt fáradékonyabb, másrészt pedig nem tud figyelni, mert az agyának egy jelentős része blokk alatt van, pont azért, mert kevés a széndioxid a szervezetében. És ez bizony nem jó. És vannak ilyen kísérletek, nagyon sokat tudnél, hogyha utána néztek ennek, tényleg nem akarok erről ódákat zengeni, de higgyétek el, hogyha utána néztek, akkor fogtok látni, nagyon érdekes ábrák vannak. Megvizsgálták az agyi aktivitást azoknál a gyerekeknél, akik orron lélegeznek, és azoknál, akik szájon lélegeznek, egy ilyen tantermi órán. És látható volt, hogy azok, akik szájon keresztül lélegeznek, nagyjából lószart nem értenek meg abból, ami folyik. Tehát az a tipikus eset, hogy ott ülsz az órán, nézed a tanár, de fogalmat sincs, hogy miről beszélsz. Ugye, miről beszél a tanár? Ez baj. És nem csoda, hogy fáradékonyak, hát ezt 8 órában, ugye, hogy valaki ott tátog, azt se tudod, hogy mi a helyzet, mert az agyad nem működik optimálisan, ez nem túl jó. A másik, ami nagyon nagy probléma, azon kívül, az agyi kapacitáson kívül, hogy el is deformálódik, hogyha már gyermekkorban nem figyelünk erre oda, és inkább erre szeretném kihangsúlyozni, ezt a kettőt, az agyi kapacitás, illetve az eldeformálódását az állkapocsnak, és tehát az állkapocs miatt pedig a fogaknak a deformálódását és roncsolódását, ugyanis az állkapocs ilyen előrefele kezd ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor ilyen krokodil, nem tudom miért, tehát ilyen rossz harapása is lesz a gyereknek, az alsó állkapocs így előrébb jön, mint a felső. Ez azért van, mert a nyelve is rossz helyre kezd kerülni. Emiatt egyébként a posture-t, magyar testtartás is megváltozik. Pusztán attól, hogy valaki, ugye elég sokszor veszünk levegőt egy nap, és egész életünkben elég sok nap tehát sok napot élünk meg, és így gyerekkortól elkezdve a rossz légzés mintát kezdünk el követni, nagyon sokszor ismételjük ugyanazt a rossz mintát. Ez olyan struktúrális zavarokat tud okozni, már az, hogy elkezd a nyelv rossz helyre kerülni, mert állandóan ugye nyitva van a szánk, így a nyelvünk is lejjebb kerül, az elkezdi előrébb húzni az állkapcsunkat, és innentől kezdve megbomlik az egész rendszer, a súlypontja a fejünknek máshova kerül, és onnantól kezdve tényleg ilyen problémák lesznek ebből. Nagyon sok fogorvos nem tudja ezt, én biztos vagyok benne, sőt, nem is foglalkoznak vele. Most követek egy Dr. Steven Lin nevű nagyon nagyon jó fej fogorvost, én azt hiszem, hogy ő egy fogorvos, nagyon sokrétű az az oldal, amivel foglalkozik, és egy szájsebésszel készített egy nagyon jó riportot, aminek pont ez volt a témája, hogy lehetne a légzés tanításával gyermekkorban befolyásolni az állkapocs ízületi betegségeket, és oda volt írva a vendég neve alá, ez a szájsebész és fogász volt az illető, hogy ő megalapított egy intézetet, ami nem csak a fogak szabályzásával, tehát ez az ember nem csak a fogszabályozással foglalkozik, és a fogak kiegyenesítés, fogsor kiegyenesítésével, hanem annak a kiváltó okát próbálja megszüntetni, és ez az első ilyen intézet. Tehát azért gondolom azt, hogy főleg, hogyha Amerikában nem tudnak erről, akkor mi lehet itt Magyarországon? Egész biztos vagyok benne, hogy aki nem hallott még se a butejkóról, se a szájlégzésnek a problémáiról, az annak az orvosnak fogalma nincsen arról, hogy az, hogy valakinek ilyen állkapocs ízületi problémája van, ilyen előre megy az alsó állkapcsa, és a fogai elkezdenek össze-vissza mozogni a szájában, és mindenféle más irányba nőni, nyilván amiatt, mert hogy az állkapcsa is deformálódott, ennek eszébe nem jut, hogy az a légzés miatt lehetséges. És nem hibáztatok senkit, hiszen nyilván az oktatási rendszerben ez még nem kerül be, ez egy elég friss dolog, illetve hát annyira, nem annyira friss, hát ugye a Buteyko már elkezdte ezt elég régen, nyilván kevesen veszik ezt tudomásul, és azt is tudni kell, hogy a Buteykónak nagyon sok hülyesége is van, ami viszont tehát lehet, hogy az orvos társadalomban terjeng egy ilyen, hát azzal ne foglalkozzatok, pedig bizonyos részével nagyon is kellene foglalkozni. Szóval ez alatt, a poszt alatt, amit említettem, hogy mondta az anyuka, hogy mert írtam neki, ugye az volt a kérdés, hogy hogy lehetne rávenni a gyerekét arra, hogy orron vegye a levegőt. Nem akartam, 12 éves a gyerek egyébként, itt tartottam. És akkor hát nem akartam írni neki, hogy hát ezzel már eléggé elkezdett, miért nem előbb kezdted ezt el, de nyilván hát ő is honnan tudná, hogy ezzel egyáltalán foglalkozni kell. Ilyenkor erőt kell vennem magamon, venni pár levegőt, és akkor utána leírni, hogy érdemes a gyerekkel beszélgetni erről, hogy érdemes odafigyelned rá, kisfiam, hogy amikor veszed a levegőt, azt az orrodon tedd. Ennek egy remek eszköze, hogyha a gyerek akár játékosan is lehet egy olyat csinálni, hogy leragasztjuk a szádat, és nézzük meg, hogy mennyi ideig tudsz úgy orról levegőt venni, hogy nem használod ehhez a szádat. És ez egy tök jó kis dolog, ez egy játékos kis dolog, ez egy olyan dolog, ami rá kényszerít, ugye arra, hogy orron vegyed a levegőt, rájössz arra, hogy tulajdonképpen tudod az orrodat használni arra, amire való, nem kell neked ehhez a szád. És hogyha közben az ember elkezdi, látod, most az orrodon veszed a levegőt, és így megelőzhető az, hogy rossz roncsolódjanak a fogaid, kihújjanak a fogaid idő előtt, sárgábbak, és aztán később meg feketék legyenek, és mindenféle ilyesmit lehet mondani, mert egyikkel se hazudik az ember. És tényleg hamarabb potyognak ki azoknak a fogai, akik szállégzők. Amellett egyébként, hogy sokkal fajlamosabbak mindenféle betegedésre, mert nem használják ki az orrnak a teljes védelmi rendszerét. Tehát nagyon komoly immunrendszer van az orrunkban. Hát az immunrendszerének egy jelentős része, ugye azt tudjuk, hogy az immunrendszer 80% az a belegben van, de egy nagyon jelentős része ott van az orrunkban, az elővéd, a bástyáink ott vannak, akik az érkező problémáknak hogy is fogalmazzam most már ezt meg, tehát a légierőnek a támadásait blokkolni tudják. Jön a légierő, az ellenséges bacik, vírusok, stb., és az orrunkban lévő kis védelmi egységünk a felelős azért, hogy azt már ott lokalizálják, és szépen elpusztítsák ezeket. Ezt el lehet mondani egy gyereknek, akár ilyen hasonlatok a bárhogy. De a lényeg az, hogy valahogy meg kell vele értetni, hogy ez nem gyerekjáték. Az orrod azért van, hogy ott vedd a levegőt, és ott is fújt ki. Nincs szükség nagyobb volumenű levegő cserére, meg kell nyugodni. Egyébként, hogy lehet lassítani az embernek a szívverését? Mi van a pánik betegekkel? Az, hogy zihálva veszik a levegőt, a szájukon veszik, és ott is fújják ki, de ott nincs is másra idő, hiszen annyira gyorsan ver a szívük, hogy a szájukon keresztül lélegeznek nagyon gyorsan. Tehát rendkívül nagy a levegő csere. De a pánik betegeknek is azt mondják, hogy szépen lassítsát, próbáld meg az orrodon venni a levegőt. Tehát nem véletlen ez. És egyébként ez vice versa működik. Próbáld ki, ne próbáld ki, de képzeld a szituációt, ülsz a BKV-n, nincs jegyed, és megjelenik az ellenőr. Mi történik? Elkezdesz elvörösödni, elönti a vér az agyadat, és elkezdesz hevesen, zihálva lélegezni, és érzed azt, hogy megy föl a pulzusod. De ez vice versa működik, mert ha elkezdesz csak így teljesen nyugalmi helyzetben, elkezdesz gyorsan levegőt venni, akkor ideges leszel. És ugyanúgy elönti az agyadat a vér, és ugyanúgy abba a feszült állapotba kerülsz, mintha ez fordítva történt volna. Szóval ezért is érdemes figyelni erre, és az a hiperventiláció, ez a túllégzés, ennek tényleg nagyon sok összefüggése van a további krónikus betegségekkel is, de én direkt csak ezt a kettőt szeretném kiemelni. Egyrészt az agyi aktivitást, az a gyerek, aki nem az órán veszi a levegőt, nem fog tudni jól tanulni, soha. Nem fog tudni jól teljesíteni, soha. És az a gyerek, aki a száján veszi a levegőt, annak el fog deformálódni az állkapcsán nagyon nagy valószínűséggel, sokkal több probléma lesz a fogaival, kell majd fogszabályozó, és senki nem fogja azt mondani, hogy figyeljetek oda a légzésre. Ezért szeretnék szólni, hogy igenis törekedjetek arra ti magatok is, és a gyerekeiteknél is figyeljetek arra, hogy az orrukon vegyék a levegőt, és ott is fújják ki. Jó? Tehát, hogy ez fontos lenne minden esetben ezt követni. Nyilván, hogyha az ember elkezd maratont futni, akkor nem fog erre figyelni, bár egyébként nem lenne rossz, hogyha kardiózás, ugye szokták mondani, hogy a futás az kardió, egy ilyen steady state, low intensity, tehát alacsony intenzitású kardiót, azt addig vinnénk el, ameddig tudunk az orrunkon levegőt venni. Mert addig biztos, hogy kontroll alatt van a pulzus. Ugye sokan hordják ezeket a pulzusmérős órákat, stb. Soha, illetve volt egy időszakom, amikor az összes Fitbitet megvettem, aztán szépen is adtam, mert rájöttem, hogy igazából minek mérem a pulzusom. Mert tehát mire megyek az alatt? Ugye nagyon-nagyon semmire nem megyek vele, ráadásul össze-vissza mérnek a csuklón, még az Apple Watch is, tehát hogy teljesen használhatatlan egyébként. Tehát az ember elkezd normálisan edzeni, nincs az Apple Watch se, meg semmilyen másik Fitbit se, ami megméri normálisan a pulzusát a csuklón, ellenben vannak nagyon jó derékövek, vagy mi az ilyen melkas pántok, a Polar, stb. Garmin, biztos van egy csomó ilyesmi, amik töredéke áron mérik az EKG pontosságú adatokat erről. Hogyha esetleg valakit ez érdeke, és akar pulzuskontrollát edzésekkel operálni. Na de, hogyha az embernek nincsen erre igénye, de azért tudni szeretné, hogy mondjuk a zsírégető zónában, mert van ilyen, imádom ezt a szót, hogy zsírégető zóna, de mindegy, szóval alacsony pulzustartomány, egy normálisan kontrollált pulzustartomány mellett kardiózni, azt úgy a legegyszerűbb mérni, hogy nem méred se, hogy Orronon beszívott, szádon kifújt. Ameddig ezt tudod tartani, addig kontrollált a pulzusod. Addig nem kell foglalkoznod vele. Onnantól kezdve, hogy már a szádon kell beszívnod a levegőt, már olyan magasan van a pulzusod, hogy az már egy picivel magasabb intenzitás, szóval az már nem a zsírégető zóna lesz. Úgyhogy emiatt is érdemes figyelni nektek, a gyerekeknek pedig azért, mert tényleg szerintem nincs az a szülő, aki azt szeretné, hogy a gyereke semmit ne tanuljon az iskolában, bár az egy nagyon jó téma, hogy valójában mit is tanulnak meg az iskolában, de ezt most ebben a podcastben már nem szeretném beletenni. Szóval figyeljetek oda a légzésetekre, a sajátotok. Ja, igen, még egy nagyon fontos, amit kénytelen vagyok elmondani, mert mindenki szerint akivel én beszélgetek, nagyon nagy részük, amikor horkolást kérdezek, hogy megkérdezem, és szoktál horkolni, vagy tudsz róla, hogy horkolsz? Eleve úgy néznek rám, mint egy ufóra, miért kérdez egy edzőjét? Mi köze van egy edzőnek ehhez? Most ez megint egy másik kérdés, egy edző, aki képben van, az elég sok mindent le tud vonni abból a válaszból, ami erre érkezik. Persze horkolok, évek óta horkolok. Az általában azt fogja mondani, hogy állandóan fáradékony vagyok, nem nagyon van energiám, úgy fog edzésre jönni, hogy nincs nagyon energiája, és össze-vissza lélegzik a száján. És hogy ez hogy van? Tehát a horkolás, ne gondoljuk, hogy az egy cuki kis dolog, tehát amikor a párunk horkol nagyon durván, ne gondoljuk, hogy az úgy jól van. Az nem cuki. Az kurva nagy probléma. Azzal foglalkozni kell. Hát abból lesz aztán az alvási apnoé. Ja, és akkor lehet, hogy orrsövény feldülés, meg mit tudom, persze, vannak speciális esetek, de azért nem mindenkinek ferd az orrsövénye annyira, hogy horkolni kelljen. A horkolás az egy légzési diszfunkció. Az nem jó, az rossz. Azzal foglalkozni kell, ugyanis az alvási apnoénál meg gyakorlatilag 50%-ára esik. Most erről láttam pont a minap egy nagyon jó kis képet, hogy ott is az agyi aktivitást nézték alvás közben. Gyönyörű, szép zöld volt ott az agyi aktivitás, tehát hogy maximális volt az agyi aktivitás ott, aki normálisan nem horkolva aludt, és valami, hát nem, 50%-ig sötét volt annál, akinek ilyen komolyabb alvási apnoéja volt. Tehát abból alvás zavarok alakulnak ki, ha a horkolást nem kezdjük el időben kezelni. És például egy remek megoldás az, hogyha leragasztod a szádat éjszakára, ez mindenki tényleg ilyenkor szoktak már tényleg elgondolkodni, na most miért vagyok itt ennél az edzőnél, mit keresek én, aki erről beszél, ahelyett, hogy bicepszeznénk, ugye? Nyilván igyekszem ezeket nem azért az első edzésre, hogy elhiggyék, hogy értek ehhez, amit csinálok, tehát igyekszem a bicepszüket teljesen kifárasztani, mielőtt erre sor kerítek egy ilyen beszélgetésre. De hogy ez nem hülyeség az, hogy az ember leragasztja a száját éjszakára. Nagyon kevés ember halt ebbe bele, illetve ha bele is halnak, nem tudunk róla, mert ugye meghaltak. De biztos vagy benne, hogy még senki nem halt bele egyébként, viccet félretéve. Ebben nem lehet belehalni, mert az ember fölébred akkor, hogyha nem kap levegőt. Tehát próbálj meg lemenni a vízzel, és addig lemaradni, ameddig meg nem fulladsz. Ezt is kevesen próbálták, mert nem lehet. Tehát följössz. Sokan azért fulladnak vízbe, mert nem képesek fel, föl akarnának jönni, hidd el, tehát amikor az ember érzi, hogy nem kap levegőt, az bizony próbál ezerre fölfele teperni. De hát ugye, valahogy nem érünk föl. De alapvetően egy alvás során, és ha nem tudsz levegőt venni, akkor föl fogsz ébredni. De csodák csodájára az emberek túlnyomó többsége nem ébred föl, hanem alszik szépen, és csak reggel ébred föl, és sokkal kialudtabb és jobb formában, mint egyébként szokott. És ez se véletlen, ez azért van, mert végre életében először orron keresztül lélegzett éjszaka. És az egy jó dolog. A száj szárassággal ébredni, és mondjuk éjszakánként 3-4-szer föl kell kimenni, inni, azért mert olyan száraz a szánk, az egy tipikus jele annak, hogy mi a szánkon veszük éjjel a levegőt. És ez nem jó. Ha még nincs belőle horkolás, akkor még nincsen ennek hangja, de az már egy út a horkolás felé. Szóval erre akkor is érdemes figyelni. Ezt mindenképpen el szerettem volna mondani. Ennél a kis podcastnél, mert a gyerekeknél is van olyan, amelyik horkol. Nyilván nem a csecsemőkről van szó, már a csecsemők alapból egy kicsit hangosan veszik a levegőt, főleg a császárosok. Nekik így nem nyomódott ki a tüdejükből, ami a normális hüvelyi úton kinyomódna. De az egy kis idő, míg az ott helyreáll, de alapvetően ők is és ezért nagyon fontos egyébként a csecsemőknél is az anyateljes, a ciciről való etetés. Hiszen, amikor a gyerek cicin van, hol máshol vehetné a levegőt, mint az orrán. Tehát a természet megoldja ám ezt a nevelés dolgot, aztán mi meg szépen megyünk a természetünk ellen. Hiszen, amint mondtam, a természet az arra tervezett minket, úgy vagyunk megalkotva, minden egyes sejtünk úgy van kitalálva, hogy mozogjunk. Hogy mozgásban maradjunk, mozgásban legyünk. Nem pedig arra, hogy üljünk egy nap, és Excel táblázatokban rögzítsünk adatot, de ha már erre idáig fajult, és én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kimondhatom, hogyha idáig fajult ez az egész világunk, hogy erre van szükség, és egyre inkább erre van szükség, mert az IT szektor az virágzik, és milliókat fizetnek olyan embereknek, akik képesek olyan segget növeszteni 12 órán keresztül, vagy 16 órán keresztül egy fekete képernyőn fehér karaktereket néznek, és nyomkodják a billentyűket. Hogyha a világ végéig kell tekerjek ilyen ételkiszállításos melóban, akkor is inkább azt választanám picsa pénzért, mint hogy kódokat ír. Már bocsánat, tehát hogy az nincs az Isten, hogy én megmaradjak 16 órát a seggemen egy kódot írva, mert ennél életidegenebb dolgot el sem tudok képzelni. Természetesen ezeket a melókat meg kell csinálni, hiszen ha nem lennének olyan emberek, akik ezt csinálják, akkor nem lenne számítógépünk, nem lenne telefonunk, de nagyon fontos lenne, hogy attól még, hogy egy meló életidegen, azt megtölthetjük élettel azzal, hogy felállunk negyed óránként, fél óránként, átmozgatjuk magunkat, teszünk az egészségünkért, pihenünk, alszunk, lélegzünk, iszunk, eszünk, és ezekből nem mind a legszarabbat csináljuk, főleg akkor, hogyha jól meg vagyunk fizetve, mert lehet nagyon szarul enni, ha az ember ilyen melót csinál, lehet nagyon rosszul lélegezni, lehet nem aludni, és erre mondom én inkább azt, hogy életidegen, mert egy munka, tehát az ember elképesztően rugalmasan reagál, és nagyon adaptálódik mindenhez. De a szervezetünk egy idő után ezt az adaptációt, tehát valahol ezeknek az adaptációknak a költségeit meg kell, hogy fizessük. És általában itt, és ott fizetjük meg ezt az árat. Ennek az adaptációnak, hogy mondjuk chipset eszünk, hogy komoly bél problémáink lesznek, elhízunk, a mikrobiomunk teljesen szétmegy, a vírusokra hajlamosabbak vagyunk, az egyéb megbetegedése hajlamosabbak vagyunk, és a többi is, és én nem, mert mindenki tudja. Tehát, hogy és ez teljesen egybevág mindennel, amit eddig mondtam, ugye a szokások kialakításával, vagy lehet ez ellen tenni, és például az egy tök jó kis dolog lenne, hogyha az ember lecserélné a szájlégzés mint szokást, mint életmódját egy orrlégzéses életmódra, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint a táplálkozásban, ugyanaz, mint az edzésben, hogy visszaállni a normális kerékvágásba. Mozogni, táplálkozni, lélegezni egészségesen, és helyesen, és természetesen. Úgyhogy ennyit szerettem volna ma. Figyeljetek oda a gyerekeknek, és a gyerekeknek a légzésére, és a ti saját légzésetekre is, mert ez egy csomó problémától megóv benneteket, és a gyerek sokkal-sokkal jobban fog fejlődni, sokkal jobban fog tanulni, és nem kell annyit fogorvosra költeni. Sziasztok!